úgy jártam, hogy szerettem volna egy nagyon könnyen érthető példát hozni mindenek előttre ma reggelre, de szóval nem az igazi a példa, amit el fogok mondani. Nem tudom, kinek volt lehetősége arra, hogy iPhone-nal is, és mondjuk Galaxy vagy más androidos készülékkel is dolgozzon. Ugye az androidosok azon a programnyelven beszélnek, az iPhone-ok ugye iOS-en beszélnek. Hogy miért hoztam? Szóval igazából mind a kettő ugyanazt csinálja, de azért egy kicsit mindent másként. Nekem volt egy ideig, vagy néhány évig egy iOS-es tabletem, szóval kénytelen voltam megtanulni egy picikét azt a részét is. Ugyanaz történt igazából, de mégis minden egy kicsit másként. De a máskénten van a hangsúly, mert hogy mindaz, ami a kezelőfelület alatt történik, az gyökeresen más ebben a két készülékben. Vagy Windows-os laptop és Mac-es laptop, szóval mindent meg tudsz csinálni ezzel is, meg azzal is, csak ezen így, azon úgy. Hogy miért hoztam ezt a példát? Szóval a Bibliánknak van két része. Ószövetség, Újszövetség. Mind a kettő arról szól, hogy az ember kapcsolatban legyen a teremtőjével és tisztelje. Gyökereiben teljesen másként mutatkozik mind a kettő, holott külső megjelenésében, már mint a kezelő felületen, ott igazából alig van kis különbség, de azért minden más. Nem összemosható a kettő. Gyökeresen más. Az Ó és az Új Szövetségben egy állandó pont van, a mindenható Isten. A hármas egységében, a Szent Háromságban. Ő változhatatlan. Mind a kettőnek az alapja. A megnyilvánulások azok mások. És ez csak kettő, amiről beszélünk, és nekem meggyőződésem, hogy egy végtelen Istennél még van egy néhány fajta variáció. És nem akarom azt mondani, hogy végtelen, mert akkor megijedünk tőle. Szóval gyökeres különbség. No, hát akkor Róma 6:1-2. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk benne? Újból és újból előjön ez a probléma akkor, amikor a kegyelem örömüzenete hirdetésre kerül, hogy akkor most mi van a bűnnel? Hát akkor több a kegyelem, ha nagyobb a bűn, akkor most csináljam azt, hogy nagyobb legyen a kegyelem? De soha nem beszél erről a Biblia. Persze, ha nagyobb akarom, hát én bele tudom magyarázni, mert hát tudjátok, az egyszerű zsidó férfi is úgy volt, hogy érteni nem értem, de megmagyarázni meg tudom. Szóval, római levél, Pál apostol azt mondja, hogy bőségesebben kiárad a kegyelem ott, ahol megnövekedett a bűn. Akkor hogy gondolkodott Pál apostol a bűnről? Efézus 5:1-től. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk, áldozati ajándékul az Istennek kedves illatként. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság, nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogy ez a szentekhez méltó. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak nincs örökség. Nincs öröksége a Krisztus és Isten országában. Senki meg ne tévesszen benneteket üres beszéddel, hiszen éppen ezekért csújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek részt tehát ezekben. Egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vattok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljetek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Tehát a kegyelem nem k könnyűvé teszi a bűn elkövetését, hanem pontosan az ellenkező hatást váltja el. Minél inkább elvon, vagy el tanácsol a bűntől, elfele. Pedig a kegyelem törvénye. Rómában is foglalkozik, vagy a római levélben ugye foglalkozik Pál ezzel a kérdéssel, többször is előjön, az 5:20-ban, a törvény pedig közbe jött, hogy megnövekedjék a vétek. De ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem, hogy amiképpen úrrá lett a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazsággal az örök életre Jézus Krisztus, ami Urunk által. Szóval ahol megnövekedett a bűn. Na most ha ezt Isztrián szemszögéből nézed, akkor ez a földgolyó, ahol megnövekedett a bűn. És a még bőségesebben kiáradt a kegyelem, az azt jelenti, hogy Jézus Krisztus golgotai halála, váltság halála sokkal nagyobb és hatalmasabb értékű, mint egyáltalán, ami a bűn indokolná. Hogy látja Isten a bűnt? Nagyon jó. Megítélve Jézus Krisztus testében. Senki nem gondolja, remélem, de azért elmondom. Szóval Isten a legkisebb bűn sem nézi el. Nincs olyan parányi, amit ő elnéz. Ezt az emberek tudják. Isten nem. Ha bűn, megítéli, pont. A bűn büntetése halál. Nincs kivétel. De mindez Jézus Krisztus golgotai halálában nem megtörtént. Ha megtörtént, akkor meg azt mondja Isten, hogy akkor én tovább nem foglalkozom vele. Foglalkoznak vele az emberek, és főleg foglalkozik az ellenségünk. Na igen, hát ő aztán tudja hány torgatni. De amikor kereszten meghalt Jézus, ott ő minden bűnt magára vett, és ennek a büntetését elszenvedte, és bele is halt. És harmadnapra feltámadott, ami a jó hír. De nem csak ennyi történt a golgotai kereszten. Ez önmagában egy hatalmas dolog lenne. De hanem volt ennek a keresztnek még egy nagy hozadéka, ami már annyira egy dolog volt, hogy már a mindenható fizikai szinten is bemutatta, nevezetesen ketté hasadt a kárpit. Tehát az a golgotai halál, az nem csak, hogy eltörölte az összes bűnt és annak büntetését és a megtorlását, hanem még szabad utat is nyitott a szentek szentjébe, a legszentebb helyre. A zsidóknál a szentek szentje volt a legszentebb hely, eddig tudta gondolkodni, de nyugodtan tovább engedheted a gondolat menetedet, hogy a mindenható Szentisten jelenlétébe oda mehetek. A golgotai halál miatt. Egy csomó példát tudnánk mondani, hogy mennyire erős a kegyelem, és mennyire hatalmas a kegyelem. Ha gyorsabb reagálási tanítványunkra gondolunk, Péterre, én aztán nem, a háromszor megtagadt, kizárt, meg is halok veled, háromszor megtagadta, sírt, nem is érdemes, úgyse leszek tanítvány sose, mégis az első prédikáció nála volt, 3000 megtérőben. Pedig, hát szóval volt ott minden, ugye? Megnövekedett a kegyelem Péter életén is. Csinált a butaságot? Bocs, én is tudok. Pál apostol. Egy olyan személy a Bibliából, akinek az élete lehet, hogy azt mondanánk, hogy irigylésre méltó. Aztán, ha jobban belegondolunk, hát minden részlete nem biztos. Mert amíg gyülekezetet kell alapítani, az még hagyják, de amikor az megostorozást kell elviselni, hát szóval. Mit mond 2 Korintus 12:7-ben? Azt mondja, nem dicsekszem, még a kinyilatkoztatás különleges nagysága miatt sem, de hogy nehogy elbizakodjam, tövis adatott a testembe a sátán egyik angyala, hogy gyötörjön. Gyötrés volt, nem tudjuk, hogy mi. Hajlok rá, hogy nem betegség címszó alatt kell ezt a gyötrést keresni. Emiatt háromszor kértem az urat, hogy távozzék el tőlem. Nem tudom, hogy a hármas szám kinek mit jelent. A kettő királyokban van egy történet, amikor Jóás király elmegy Elizeushoz, az idős prófétához, mert éppen harcba állnak Arámmal, és azt mondja a proféta, hogy fogd egy irvesződet és üss a földre. És leüt háromszor. És mérges lesz a proféta, hogy miért hagytad abba? Ötször, hatszor ütöttél volna, akkor végleges győzelmet aratnál. Nem lehet az, hogy időnként mi is úgy járunk, hogy csináljuk háromig, aztán abba hagyjuk. Megint, ha ki akarnák csavarni a Bibliát, akkor azt mondták, hogy miért? Hát Pál is ezt csinálta, nem? Nem. Pál azért nem imádkozott tovább, mert kapott egy kijelentést, hogy elég neked a kegyelmem. Benne van. A kegyelem elég lesz neked. Ugye a 19. vers, a 9. vers a 2. Korintus 12-ben. Szóval a pár előtrenség által élt célba, mi meg sokszor úgy gondolkodunk, hogy hát azt kell eltitkolni, ha gyengék vagyunk. Pál meg azt mondja, hogy én annak örülök, ha gyenge vagyok. A 10. versbe ugyanaz a mondat szinte. Ezért a Krisztusért örömöm telik az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorgattatásokban, üldözésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Hát jó magyarosan kérdezve azt kéne, hogy normálisan gondolkodik ez az ember? Örömöm telik a bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben? Hát itt valami nem stimmel. Szóval az az igazság, hogy ez stimmel. Ez stimmel. Mert hogy nem a külsőd körülményeid változnak meg, hanem te változol meg. Múlt alkalommal beszéltem Kálebről. Kálebről azt mondta, hogy én tudom, hogy bemegyek abba az országba. És 40 évig vándorolt a pusztába, és egy csöppet nem volt más élete, mint mindazoknak a zsidóknak, akik meg is haltak a pusztában. Kivéve azt a nem elhanyagolható dolgot, hogy azt mondja, hogy 85 évesen is olyan erőben vagyok, mint 40 évesen. Hoppá! Szóval volt plusz. Tudta, hova tart. A külső körülményei egy centit nem különböztek az összes többitől. Mégis teljesen más volt. Fizikailag is, de főleg szellemileg. Ugyanazt a képet látva. Kedvenc ige szakaszom következik, Róma 8.31. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Ugye mindenki ismeri ezt az ige verset. Nagyon jó ige vers. Ott van, ismerjük, tudjuk. Szeretném megkérdezni, hogy az elmúlt héten mivel foglalkoztál többet? Azokkal, akik ellened vannak, vagy azzal, aki veled van? Szóval akkor tudjuk ezt az ige verset? Tudjuk, hogy Istenvel ki lehet ellenünk, ha Isten velünk van, de azokkal foglalkozunk, akik ellenünk vannak, nem azzal, aki velünk. Hát gondolkodásmódváltás. Ugye? Szóval itt van mellettem. Nem hívni kell. Tudod, azt írja a Bibliánk, Jakab 4.7-ben, mindenki tudja fejből szerintem, engedelmeskedjetek azért Istennek, és álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Csak nehogy úgy járjunk, mint Jóás, hogy ma háromszor próbáltam, egyik se jött be, hát akkor én ilyen gyenge vagyok, és így tovább, és így tovább. És akkor kinek higgyünk? A Bibliának, vagy a tapasztalataidnak? Tudod, egy dolog kijelenthető. amit Jézus Krisztus elvégett, az elvégzett, az egyszer és mindenkorra el van végezve. De az ördög nem hagyja abba három kísérlet után, hogy téged bántson. Ne reménykedj. Meg fogja próbálni még 300-szor is. De a Biblia akkor is igaz, csak nem elég megállni három nyilvessző oda csapásnál, hanem akkor 300-ra van szükség. Biztos mondtam már ezt is. Szóval úgy, mint a gyermekeknél. Hányszor totjan a hátsó járra, amire megtanul járni. De nem hagyja abba. Lehet, hogy egy kicsit kisebb időre igen, mert megütötte magát, de hamar elfelejti és kezd előről. Amíg meg nem tanulta. Olyanok nem lesznek, mint a gyermekek, mondja a Bibliánk. Szóval vissza a római levélhez. Azt mondja a 31. vers, mit mondjuk tehát erre, ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Jó kérdés, nem? Ha az egyetlent, a legdrágábbat odaadom, akkor nála értéktelenebbet meg visszatartanék? Hát ez logikátlan, nem? Vele együtt mindent. Egy Korintus, azt hiszem 14-ben van, hogy a ti testetek a Szent Szellem temploma. Nem tudom, hogy ki hányszor olvasta ezt az igéverset, és hogy gondolkodott róla. A tested a templom, azt mondja a Biblia. Nem a szellemed. Van szellemed, az az igazi éned, az az igazi valód, mert az örök. Van lelked, ami működik, funkcionál, segít eligazodni a hétköznapodban, és van egy tested, és a tested a Szent Szellem temploma. És akkor a mindenható Isten, aki odaadta a fiát váltságul, az abba gyönyörködne, hogy ne gyógyítsa meg a te testedet. Hát logikátlan, nem? Ami a harmadik isteni személynek a temploma. No. Szóval, aki tulajdon fiát nem kímélte, mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít. Tudom, hogy pont van a Bibliában, de nekem itt egy kérdőjel hiányzik, hogy az vádol, aki azon munkálkodik, hogy megigazítson. Megint logikátlan. Hát az a célja, hogy igazzá tegye. Akkor nem vádolni fog, hanem Barnabás fiamnak volt egyszer egy vizsgája. Már sokadik próbálkozás volt, már a tanár úrnak az irodájában volt a vizsga. És hát még ott sem volt egészen kerek a tudás. És akkor a tanár úr még egyszer elmagyarázta neki. Most már érted? Hát igen, tanár úr, most értem. Azt mondja, körülbelül ez volt az utolsó lehetőségem, hogy ezt megértessem veled. Nem kiszúrni akart, hanem azt, hogy tudja. Isten, aki megigazít. Nem vádolni akar, hanem igazzá tenni. A vádló a másik oldal. Úgy is hívják, hogy vádló. Szóval Isten megigazít. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Krisztus, aki az Isten jobbján van és esedezik értünk. Ő ítélne kárhozatra. Na most ez egy érdekes mondat, mert igen, Jézus fog kárhozatra ítélni embereket, de nem azokat, akiért meghalt. Ugye az ítéletet a mindenható Isten rábízta Jézusra, és a nagy fehér trón előtt az utolsó végítélet napján ítéletet fog hirdetni, és lesznek, akik a kárhozatra mennek. De akik elfogadták az ő halálát, azokat nem ítéli kárhozatra. Teljesen más a hozzáállása. Kiválasztaná el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mestelenség, vagy fegyver, vagy veszedelem? Hiszen megvan írva, hogy te érked gyilkolnak minden nap, annyira becsülnek, mint a vágójuhokat. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mindezekkel szemben diadalmaskodunk. Néha a hívő emberek belecsúsznak abba a téves elképzelésbe, hogy úgy eltolják a jövőbe, meg a mennybe ezt a dolgot. Na most annyira tartanak, mint vágójuhokat, az erre a földre vonatkozik. Szóval ott nem lesz ilyen problémánk, hogy mikor fogunk meghalni. Ugye, szóval ez ide vonatkozik, és azt mondja az ige, hogy mindezek közepette győzedelmeskedünk. Akkor miért elégszem meg kevesebbel? Ha ezt ígérte Isten, ha ezt mind elkészítette, akkor miért jó nekem a kevesebb? Tudnék rá példát mondani, ezt most kihagyjuk. Szóval a diadalra vagy predesztinálva ez a lehetőséget. Nem pottyan az öledbe. Egy kicsit neked is van benne dolgod. Tudod, körülbelül annyi dolgod van, mint a kisegérnek az elefánt hátán, hogy megrengesse a hidat. Szóval, ha nem lépsz együtt az elefánttal, akkor nem mondhatod, hogy megrengettük a hidat. Ha nem hiszel a mindenható Isten kijelentett szavának, amit úgy hívunk, hogy Biblia, akkor nem fog bekövetkezni. De ez nem Isten hibája. Szóval, hiába imádkozol, hogy Istenem, miért nem áldottál meg jobban engem. Hát itt lohol a sarkamba az ördög. Hát állj ellen neki. Hát már megtettem háromszor is. Nem fogja megtenni helyette, figyelj. Engedelmeskedjetek Istennek, és álljatok ellen az ördögnek. Nem fogja megtenni helyette. Mert akkor sérülne a szabad akarat. Nem az a mindenható Isten, aki ha valamit kijelent, utána meggondolja magát, és ja, nem úgy gondoltam. Szóval mindezek közepette diadalmaskodunk. Nem a környezeted lett más, te vagy teljesen más. Különben nem tudnál só és világosság lenni. Sót abba a közegbe kell tenni, amelyik sótlan. Tehát gyökeresen más vagy, de ugyanaz a közeg. A világosságra a sötétben van szükség. A hegyen épített város a sötétben látszik. Ragyogó napsütésben nem biztos, hogy annyira föltűnik, de sötétben igen. Világít. Szóval diadalmaskodunk. És befejezésül még egy döbbenetes kérdés, és azt gondolod, Isten megengedheti magának azt a luxust, hogy megígérjen valamit, ami nem következik be? Kizárt. Az nem. Egyetlen egy helyen lehet kapizsgálni, a hiba az önkészülékében van. Vagy rossz a gondolkodásmódom, vagy nem ismerem, vagy elteszem a jövőbe, hogy majd oda át, meg elteszem a múltba, hogy igen, a régiek, meg elteszem Kolendára, meg Andrew Womackre, meg hogy igen, náluk igen, de nálam nem. Csak ez semmi sem igaz. Ezek mind hamisítványok. A te kezedben lévő Bibliában lévő ígéretek rád vonatkoznak. Rám is, mert nekem is van Biblia. Úgy, de dicsekvővé váltam, bocsánat. Ha már a Bibliánál tartunk, még van egy nagyon-nagyon szép számom. A B-Cool magazin végzett egy felmérést, hogy ugye megjelent a digitális írott sajtó, a nyomtatás alapú kezd visszaszorulni, hogy állunk a nagy könyveladásokkal. Hát nem tudom mind a tizet felsorolni. A kis herceg például az első tízben van, eladott példányszámot illetően. A gyűrűk ura az első tízben van. A Harry Potter a kiemelkedő második helyet tartja, ez már ilyen 600 milliós példány, és az első helyen van a Biblia. 5 milliárd példánnyal. Ezt a világi statisztika kénytelen elismerni. Szóval, ha valami érték van, a Biblia az az. Hogy mennyit forgatod a te dolgod? Hogy mi mindentől esel el, ha nem úgy forgatod? Mit értek az alatt, hogy nem úgy forgatod? Szóval mindig úgy kéne olvasni, mintha most olvasnám először. Nem úgy, hogy igen, ez a zigeves azt jelenti, hogy mintha most hallanám először. Mintha pont nekem beszélne Isten rajta keresztül. Pont nekem mondja, nem másnak. Bizonyára mindenki emlékszik, arra keringett egy időben a neten egy ilyen okosság, hogy a tesó elkezd imádkozni, és Isten köszön neki, és rögtön fönnakad a szemben, hogy most ne zavarj, hát imádkozom. De azt hittem, hogy vele beszélsz. Le van írva, érdemes egyszer elolvasni, hogyha gondoljátok, egyszer megkeresem. Szóval, Isten néha beszélni akar. Azt mondod, hogy nem hallod Isten hangját? Van egy jó hírem a számomra. János 15-ben, János evangélium a 15-ben, azt mondja a jó pásztor, Jézus magáról, hogy én vagyok a jó pásztor. Az én juhaim hallják az én hangomat. Olyan nincs, hogy nem hallod. Olyan lehet, hogy megmagyarázod, hogy ez nem az volt, hogy nem figyelsz oda, mert minden más hangosabb benned. Egy csomó dolog lehet, ami elnyomja ezt a hangot, de az, hogy nem hallod, az nem igaz, mert a Biblia azt mondja, hogy hallod. Hallod az ő hangját. És most nem Gábriel arkangyalra kell gondolni, hogy ő hozza el az üzenetet, arra, hogy hallod a mindenható Isten hangját, mert ezt a Biblia leírja. Megint csak a kérdés, miért elégszünk meg kevesebből? Nem kellene, de nem lesz változás, ameddig én nem kezdek el változni. Hát ha Isten szól folyamatosan hozzám, akkor még mit csináljon, hogy meghalljon? Hát ő már nem tud más tenni. Szóval ott van a kezedben a legnagyobb bestseller, úgy hívják, hogy Biblia, az összes többi emberek által szerkesztett, vagy más segítséggel létrehozott könyv, nagyságrendekkel le van maradva tőle. Mindegy, hogy kinek mi a véleménye erről. Tény. És ha 0,5%-ot tévedtek, vagy 1%-ot, vagy 10-et, akkor sincs még a közelébe se senki a Bibliának. Szóval, a kegyelem az közelebb visz Istenhez. Az Ószövetség azt a helyzetet próbálta, amit a vallások nagyon nagy része használ, hogy ember, próbálj meg feljutni Istenhez. Ember, próbálj meg megfelelni Isten elvárásainak. És az ember szembesül azzal a képességével, hogy nem tud. Nincs rá esély. Isten meg azt mondja, hogy figyelj, de van egy megoldásom. Lejövök én. És emberré válok. Nem neked kell föltornászni magadat, én eljövök, mondja Jézus, és megteszem, hogy elszakadjon a kárpit, hogy szabad legyen az út ő hozzá. És vele együtt mindent hozott. Jól ismert példa, házasság. Jézus a vőlegény, gyülekezett a mennyasszony, de onnantól minden egészséges házasságban vagyonközösség van, és ha a férj volt a gazdagabb, abban részesül a feleség is, mondom, egészséges állapotban. Istennel való kapcsolatunk egészséges állapot. Na, ennél egészségesebbet nem igen fogunk kitalálni. Részesültél mindabból a gazdagságból, ami neki rendelkezésére állt. Használd. Figyeljetek, van az a példa, hogy 5 talentum, 2 talentum, 1 talentum. Aki az egyet kapott, az egy megvolt, csak nem használta. Aki 5-öt kapott, az használta, és lett belőle még 5. 2-nél lett még. Az egy sem veszett el, csak nem volt használva. Mit értek ez alatt? Ha nem használom ki mindazokat az ígéreteket, amelyek itt vannak a Bibliában, attól még bejutok a mennybe, Jézus Krisztus golgotai halálában, a vér bűneltörő hatalmában, és hittel elfogadom, hogy ez rám vonatkozik. De élhetnék gazdag életet, már itt a földön, ha használnám azt, amit kaptam. Szóval használd, amit kaptál. Amen.